Szeretettel üdvözlöm mindazokat, akik eljöttek erre a mai esti előadásra. Mielőtt elkezdjük, néhány hirdetni valom lenne. Az egyik az, hogy jövő hétfőn, hát mához egy hétre nagyon érdekes előadás lesz. Az a címe, hogy mit adhatunk egymásnak, és mit kaphatunk egymástól. Gyakorlatilag a férfi, illetve az asszony szerepkörről lesz szó. Na most én nem leszek, de nálam dinamikusabb, fiatal előadó jön. Nagyon jó barátom az illető, úgy hívják, hogy Fűtő Róbert. Talán szokatlan lesz az akcentusa. Ő magyar fiú, de Amerikában született, úgyhogy kissé amerikaias az akcentusa, meg néha a grammatikája is. Most itt él, magyar lányt vett feleségül, és van két magyar kislánya. Na most ő egyébként egy presbiteriánus teológiát végzett még az Egyesült Államokban. Presbiteriánus az itt nálunk a református felekezetnek felel meg, a mi házassággondozó szolgálatunknak jeles tagja, Fűtő Robi. Úgyhogy én kérem, hogy tessenek ugyanúgy eljönni, mint ahogy most eljöttek, biztos érdekes és izgalmas lesz. A másik, ezeket az előadásokat fölvesszük hangszalagra, a hangszalag kazetta árban kapható, vagy megrendelhető a könyvasztalnál. Még egy kazettára fölhívnám a figyelmet, amit ott be lehet szerezni. Karácsonyi Violetta mond evangéliumi verseket ezen a kazettán. Igék és versek, ez a címe. Hallottuk Violettát itt verset mondani. Én azt gondolom, hogy mindannyiunk számára nagy élmény volt mindig, amikor ő verset mondott. Tehát beszerezhető ez a kazetta ott hátul. Még egy valamit hadd említsek meg. A bibliai házassággondozó szolgálat keretében tevékenykedünk mi is. Ez nem fejedelmi többes, hanem ugye a feleségemen, meg rajtam kívül még több mint 20 házas pár, Lengyel István is, akit a felvételt végzi. Nos hát ez a szolgálat szervez nyaranta házasság gondozó heteket, táborokat. A Biblia és Család című folyóirat legutolsó tavaszi számában olvashatók azok a házas hetek, amelyek az idén nyáron lesznek, az is ott van, hogy hol lehet jelentkezni ezekre. Hát, hogyha valaki úgy dönt, hogy jönni akar, akkor jelentkezzék, akár ott fölírják, vagy nekem ideadja nevét, címét, fogok küldeni jelentkezési lapot, amin még néhány adatot fogunk kérni. Hadd jegyezzem meg, csak házaspárok jöhetnek, tehát az ne történjék meg, ami egyik évben egy ilyen konferencián kedves asszony szólt, sajnos a férje nem ér rá, elhozhatja-e az apukáját. De mondtam neki, sajnos nem, ez nagyon kedves dolog, ha valaki hozza az apukáját, de erre a hétre nem. Na most azon a jegyzéken találunk családos hetet is, oda lehet vinni gyerekeket is, ahol nincs külön odaírva, hogy családos hét az házaspáros hét, tehát ide férj és feleség jelentkezhet. Ez azt jelenti, hogy gondoskodni kell valahogyan nagymama, nagypapa, keresztmama, keresztpapa, barátnő, vagy valakinek a beszervezéséről, aki vigyáz a gyerekekre, lelkiismeret megnyugtatási célból mondom, reménység szerint jobb szülőket kapnak vissza a gyerekek, ha nélkülözik egy hétre a szüleiket. Na, azt hiszem, hogy minden előzeteset elmondtam. A művészet, hál' Istennek, ma este sem kerül el bennünket. Először egy fuvola szólót hallgassunk meg, Philipp Emanuel Bach, a zeneszerző, majd a mű címét bemondja az előadó művész, Pálhegyi Máté. Őt hallgassuk.
Jó estét kívánok! Carl Philipp Emanuel Bach ámol szólószonát a fuvolára, ennek a második tételét fogom játszani.
Köszönjük szépen, Máté, szerint ez a mű pontosan az empátiáról szól. Remélem, észrevettük.
A hangneme.
Most pedig Rajkai Zoltánt kérem, hogy jöjjön ide, és szintén az empátiával kapcsolatban talán mindannyiunk által ismert és kedvelt Szabó Lőrinc verset fog elmondani.
Veszekedtem a kisfiammal, mint törpével egy óriás. Lóci, ne kalapáld a bútort! Lóci, hová mégy? Mit csinálsz? Jössz le rögtön a gázrezsóról! Ide az ollót! Nem szabad! Rettenetes! Már megint ledobtad az erkélyről a mozsarat! Hiába szittam, fenyegettem, nem is hederített rám. Lépcsőnek használta a könyvespolcokat egész délután. A kaktusz bimbait lenyírta, és felboncolta a babát. Most nagyon vagyok, mint te! Mondta, és az asztal tetejére állt. Nem bírtam vele. Tönkre nyúzott, de azért tetszett a kicsi. És végül, hogy megrakni ne kelljen, leültem hozzá játszani. Legugoltam, és az óriásból negyed órára törpe lett. Mi lenne, gondoltam, ha mindig lent volna, ahol a gyerek? És ahogy én lekuporodtam, úgy kelt föl rögtön a világ. Tornyok jártak, keltek köröttem, és minden láb volt. Csupa láb. És megnőtt a magas, a messze. És csak a padló volt az enyém. Mint nyomorult kis rab, mozogtam a szoba börtön fenekén. És ijesztő volt odalentről, hogy olyan nagyok a nagyok, és hogy mindent tudnak, és erősek, és hogy én gyönge és kicsi vagyok. Minden lenézett. Megalázott. És hórihorgas vágy emelt, hogy föl, föl! Mint az első hajóst, ki szányra kelt az egek felé. És lassan elöntött a méreg, hogy mégse szállok. Nem növök. Tenni akartam. Bosszút állni. Megmutatni, hogy mit tudok. Negyed óra. És már gyűlöltem mindenkit, aki elnyomott. Gyűlöltem. Ó, hogy meggyűlöltem. És akkor zsupsz egy pillanat. Lóci lerántotta az abroszt, és már iszkolt, tudva, hogy kikap. Felugrottam. Te kölyök! Aztán, no, ne félj, mondtam csendesen. És magasra emeltem szegénykét. Hogy nagy. Hogy óriás legyen.
Aztán világos, hogy pontosan az empátiáról van szó. Szeretném hangsúlyozni, hogy az empátia nem egyszerűen beleérzést jelent. Maga a szó ugyanazt jelenti. Tartalmilag sokkal többről van szó, azt jelenti, hogy megértem a másik embert azáltal, hogy a helyzetébe illeszkedem. Szabó Lőrinc élménybeszámolója arról szól, hogy a kisfiának a helyzetébe illeszkedett. Leült mellé a padlóra. Onnan nézte a világot, és akkor kiderült, hogy onnan egészen más. Ugyanakkor hadd szögezzem le, hogy az empátia egy olyan jelenség, amely nélkül igazán emberi kapcsolatokat építeni nem lehet. Egy párkapcsolat hosszú távon nem lehet meg empátia nélkül, nem lehet meg anélkül, hogy a másik embert megértsem. A feleségemet, férjemet, gyerekemet, vagy akár a munkatársamat, mert ahhoz el kellene foglalni azt a pozíciót, amelyben a másik van. Hadd mondjak el egy kis anekdótát. az elmegyógyintézetben történik. Az egyik beteg éppen beszámol az orvosának aktuális hallucinációjáról, és mondja neki, hogy nézze, doktor úr, itt másznak a hangyák a karomon, látja? Így söpröm le őket. Mire az orvos, na jó, jó, csak ne rám. Nyilvánvaló a vicc arról szól, hogy egy kicsit az orvos is érintett abban a betegségben, amiben a beteg van, de hadd tegyem hozzá, hogy nem csak erről szól. Nagyon pozitív ebben a jelenetben az, hogy az orvos beleilleszkedik a beteg helyzetébe. Mint egy átéli ugyanazt, amit a beteg. És képes legalább elképzelni erőteljesen azt, hogy azok a hangyák, azok őrá söprődnek át. Hát ez empátia? Azt hiszem, igen. Eszembe jut egy másik jelenet is. Vajon van benne empátia? Valaki sétál a Dunaparton, egyszer csak dobhártyát rázó kiabálás hallatszik a vízből. Segítség! Nem tudok úszni! Mire az illető odanéz, nyugodtan visszakiabál. Én sem, de azért nem ordítozok. Hát ugye ez az empátia abszolút hiánya. Na hát ezek után nézzük meg egy kicsit közelebbről, hogy hogyan is működik az empátia. Említettem, hogy nincs olyan emberi kapcsolat, amely életben maradna hosszabb ideig empátia nélkül. Egy pár életében nagyon fontos. Én azt gondolom, ez talán meglepő, de egy pedagógus és tanítványa kapcsolata sem képzelhető el empátia nélkül, noha az nem szimmetrikus kapcsolat, mint ahogy mondjuk jó esetben egy házastársi kapcsolat az, vagy akár házasság előtti párkapcsolat. Ebben az esetben más a helyzete az egyiknek, mint a másiknak, de olyan jó lenne a másik helyzetébe illeszkedve látni a problémát, megérteni azt a szegény tanárt, hogy milyen nehéz helyzetben van, vagy szokatlan, hogy a tanár oldaláról nézzük a dolgot. Nehéz évek. Ez a címe egy kiváló amerikai keresztény pszichológus könyvének, Campbellről van szó, a serdülőkorról szól. Ha az ember olvas ezt, hogy nehéz évek, és tudja, hogy a serdülőkorról szól, akkor egyből arra gondol, hogy milyen nehéz lehet a serdülő gyerekek szüleinek. Na de milyen nehéz a serdülő gyereknek túlélni az őseit, a közvetlen felmenőit, akik olyan maradiak és rugalmatlanok a gondolkodásban, és mindenben beleszólnak, és folyton kritikájuk van. Igen, a másik oldalról is nézni kell a problémát. Persze, a serdülőt megérteni, én azt gondolom, különösen nehéz. Pszichológusok azt mondják néha, hogy ez egy ilyen mesdje szituáció, azaz majd, hogy nem senki földje serdülőnek lenni, mert már nem gyerek, de még nem igazán felnőtt, már nem gyerek, hát jogosan kap szemrehányásokat, hogy igazán már benőhetne a fejed lágya, meg több felelősség lehetne benned, De talán a következő pillanatban azt kapja, hogy hogy képzeled, hogy még csak nem is telefonálsz, hogy mikor jössz haza. Meg hogy képzeled, hogy micsoda maskarákat veszel magadra, és itt tovább. Valóban nehéz dolog serdülőnek lenni. Az empátia képessége nélkülözhetetlen. Ugyanakkor azt tapasztaljuk, hogy vannak nagyon okos és rendkívül művelt emberek, akiknek nincs empátiás képességük. Ez ugye azt jelenti, hogy nem függ össze közvetlenül az empátiás képesség sem az intelligenciával, sem a műveltséggel. Hadd idézek néhány jeles tudóst, igazán jeles tudós Max Planck, a kvantummechanika felfedezője, egyik tanulmányát kezdi ezzel a mondattal. Egy új eszme a tudományban nem úgy szokott diadalra jutni, hogy az ellenfelek meggyőzetnek, hanem úgy, hogy kihalnak. Nyilvánvaló saját keserű tapasztalatai álltak el mondat mögött, ugye az öreg professzorok nem értették a fiatal Planck gondolatait, aztán ő belőle is öreg professzor lett idővel, arról nincs feljegyzés, hogy ő mennyire értette a fiatal kollégáknak a gondolatait, de remélem, hogy rugalmas maradt élete végéig. Egy másik jeles tudós, Jean Piaget, a fejlődés pszichológia kiváló művelője, ő is az egyik tanulmányának az elején írja azt, hogy a tudományos viták rendkívül hasznosak, mert a vita végén a vitatkozó felek jobban értik a saját álláspontjukat. Hát igen, ez így van. Én azt hiszem, hogy pedagógusok gyakran tapasztalják azt, hogy ha valamit elmagyaráznak, maguk is megértik. Igen, ezért nagyon előnyös helyzetben vannak. Tehát hasznos ebből a szempontból. Nem tudom, ki szokta hallgatni a parlamenti közvetítéseket a rádióban vagy tévében, néha erre vetemettem én is, de hosszú évek óta nem tapasztaltam olyat, hogy az egyik tábor meggyőzte volna a másikat. Hozza az ellenzék a jobbnál jobb érveit. A kormánypártok rá se rántanak. Na de onnan, ha jön valami, az ellenzéket ritkán szokta meghatni. Néha az az érzésem, hogy nem is azért mondják, hogy meggyőzzék a másikat, a választókat akarják meggyőzni. Na nem akarom bántani a politikusainkat, ők is emberek, legalábbis egy darabig. Úgyhogy nagyon kell vigyázni a pályaválasztással, vagy legalábbis azzal, hogy az ember milyen irányba megy majd. Hát talán azért van empátia, már lejjebb is, hát a gyerek tud empátiás lenni a szüleivel. Néha úgy érzem, igen. Vagy egy állat. Hát az állatok királya, állítólag az oroszlán, én nem hiszem, a kutya. Ugye ember közelében él. És most hadd idézek itt egy kiváló állati viselkedés kutatót. A Nobel-díjas Konrád Lorenzről van szó, csodálatos történeteket tudott írni az állatokról, főleg a kutyákról, meg a csókákról, meg néha a vadlibákról. De hát volt neki is egy kutyája. Én úgy látom itt néhány földerült arcból, hogy van kutya otthon. Leírja Lorenz, hogy volt neki egy német juhász kutyája, az mindig ott feküdt az asztal alatt, amikor vendégei voltak, tudós kollégák, akikkel ő vitatkozott komoly tudományos kérdésekről az asztal fölött. És ez a kutya, mintha értett volna németül vagy angolul, mindig belekapott annak a látogatónak a lábikrájába, aki a gazdájával nem volt azonos véleménye. Hogy lehet ez? Én azt gondolom, egy kukot sem értett a kutya az egész vitából, meg annak a lényegéből. Valamit átvett. Valószínűleg érzelmeket, indulatokat. Ne gondoljuk azt, hogy a tudományos viták azok indulatmentesek, nem azok. És ő a gazdája pártján állt mindig érzelmi alapon. Hát mi nem úgy állunk egyik vagy másik oldalon, kivéve az ilyen racionális elméket, mint például én. De én azt hiszem, hogy az emberek legtöbbje azért legalábbis érzelmileg is állást foglal valahol, valamilyen oldalon. Ezt vegyük figyelembe. Ugyanakkor hadd hangsúlyozom még egyszer, az empátia több ennél. Ha csak érzelmi beleélés, akkor a kutya empátiás. Ha arról van szó, hogy a másik helyzetébe kell illeszkedni, és onnan nézni a problémát és megérteni, akkor nem empátiás. Nem empátiás a férj, aki nem érti, hogy mi baja van a feleségének, amikor sír, mert megkérdi, hogy mi bajod van, semmi bajom nincs, akkor erre megnyugszik. Nem empátiás a feleség, amikor a férj hazajön, azt mondja, hadd fújjam ki magam, de az asszony lázad, te mindig csak kifújod magad. Végre már hazajönnél igazán, és foglalkoznál velem is. Igen, nagyon nehéz a saját kis körünkből kitörni. Bűvös körömből nincsen mód kitörnöm, csak nyilam szökhet rajta át a vágy, de láthatom vágyam sejtése. Csalfa, mert én vagyok az alany és a tárgy, jaj, én vagyok az omega és az alfa. Gondolom ismerjük ezt a Babits verset. Nagyon mélyen emberi érzéseket, illetve gondolatokat fogalmaz meg. Szeretnék kitörni, ismerek férfiakat, akik elhatározták többször, hogy odafigyelnek a feleségükre, és képtelenek rá. Bűvös körömben nincsen mód kitörnöm, de vágyom rá, igazán vágyom. És vágyom sejtése csalfa. Valóban emberi kapcsolatok múlnak ezen. Jó lenne egyszer igazán megtanulnunk az empátiát. Igazán megtanulni, megérteni a másikat. Hát időigényes dolog, persze. Isten ajándéka egy feleség. Sokkal több időt igényel, mint egy villanyvasút, amit karácsonyra kap a gyerek, és amivel az apa azután foglalkozik, hogy meg tudja mutatni a gyerekének, hogy hogy működik. Idő igényes ajándék. A férj az talán kevésbé idő igényes, a férjek türelem igényesek. Valamire szükség van, valami többre, mint amivel az ember úgy saját magától rendelkezik. A Piagetra hivatkoztam az előbb, hadd folytassam egy kicsit, Az ő fejlődés pszichológiájából tudjuk többek között azt, hogy a gyermek lelki fejlődése, és elsősorban az értelmi fejlődés, a gyermeki egocentrizmusból indul ki, és halad majd a szociocentrizmus felé. Na most mit jelentenek ezek az idegen kifejezések? Egocentrizmus, magyarul énközpontuság, csak onnan tudja érteni, látni, magyarázni a világot, ahol ő van, el nem tudja képzelni másképpen, egész gondolkodását ebből lehet levezetni, nem érti, hogy lehet másképp is gondolkodni, álmodik valamit, és csodálkozik, hogy a szülei nem tudják, hiszen ugyanabban a szobában aludtak. De a környezettel való szüntelen interakciók, kölcsönhatások következtében lassan kialakul benne az az élmény, hogy a másik nem én vagyok. Tőlem független. Nem tudom közvetlenül befolyásolni a másiknak sem a mozdulatait, sem a szavait. Eleinte úgy tűnik, hogy tudja, mert ordít egyet, és megjelenik a környezet. Ugye a mágikus gondolkodás gyökere. De aztán megszokja, hogy azért ez nem megy így. A másik ember az egy másik ember. Teológiailag ne tessék magyarázni, amit most mondok. Még azt is hozzáteszem, hogy lehet, hogy teológiailag tévedés. De nekem úgy tűnik, hogy Ádám a paradicsomban akkor még egocentrikus volt, amikor meglátta Évát, és azt mondta, ez most már testemből való test, csontomból való csont. Asszony ember legyen az neve, mivel hogy férfi emberből vétetett. Aztán később kiderült, hogy Évának vannak saját gondolatai. Az, hogy emberi lény, az ezzel jár. Sokkal könnyebb bármilyen élő lénnyel bánni, mint egy asszonyja. Megérteni. Bocsánat, mondtam Aladdin csodalámpáját. Múltkor nem. Valaki megtalálta, ismerjük az Ezer egy éjszaka meséből, megdörzsölte, megjelent a szellem. Mit kívánsz? Én nagyon szeretnék végre Tenerife szigetén nyaralni, de tudod, irtozom a repülőgéptől, ezért, kedves szellem, légy szíves, építs nekem egy hidat Tenerife szigetére. Mire a szellem, ne haragudj. Ma nagyon nehéz napom volt, sok nehéz munkám volt, fáradt vagyok. Kívánj inkább valami mást. Mire az illető, rendben van, akkor légy szíves, magyarázd meg nekem a feleségem gondolkodását. Mire a szellem, kétsávos vagy négysávos legyen a híd. Igen. Ó, jaj az út lélektől lélekig. Valahogy meg kellene tenni ahhoz, hogy találkozzunk. És én azt hiszem, hogy ez nem megy munka nélkül. Na de hát Piaget azt mondja, hogy arra felé halad a fejlődés. Igen, halad arra felé, csak nagyon sokan megállunk félúton, és nem folytatjuk. Hát aki komolyan gondolja azt közületek, most a fiatalokhoz szólok, náluk még van remény. Ha valaki komolyan gondolja azt, hogy házasságot köt, akkor számítson arra, hogy komoly munka várja eljutni a másikig. Mert az ember ugyan úgy érzi házasság kötés előtt, hogy köztünk semmi probléma nem lesz. Hát teljesen harmonizálunk egymással. És ez így is van. De hogy jönnek a hétköznapok, az élet különböző terhei, egyre nehezebbnek tűnik, Nem lemondani kell, akkor kezdődik az igazi küzdelem. Van remény. Na és a régóta házasok helyzete reménytelen? Hát a Biblia azt mondja, a reménység pedig meg nem szégyenít. De kell mellé két valami, a hit és a szeretet. A kitartó szeretet, akkor valósulhat meg a remény. Na most honnan van az, hogy fejlődési zavarok vannak a mi lelki életünkben, mert hogyha ez a lelki fejlődés menete, ahogy Piaget elmondja, az egocentrizmusból a szociocentrizmus felé, akkor valahol történt valami baj. Valahol talán az őseinknél. Nem talán, egész biztos. A baj ott kezdődött az Édenkertben. Ádám és Éva történetében szeretném újra hangsúlyozni, amit szinte minden este, majdnem minden este elmondok. Nem egy régen élt házaspárról szól az a történet, hanem rólunk. Csodálatos allegóriák vannak a Biblia első lapjain. Ott történt egy tragédia. Őszüleink elszakadtak Istentől. Ennek következtében elszakadtak egymástól is. Azt olvassuk a Bibliában, hogy akkor megnyílt a szemük, és észrevették, hogy mezítelenek, azaz most már van rejtegetni valójuk egymás előtt. Most már nem tudhat mindent a másik, röviden kommunikációs zavar. Most már van dugi pénz, vannak rejtett gondolatok. Jaj, mi lesz, ha megtudja a feleségem? Jaj, mi lesz, ha a férjem észreveszi? Hadd mondjam, biztos, hogy megtudja. Előbb-utóbb nem lehet titkolni, nem is érdemes. Mit tesznek az ősszülők? Próbálnak rejtőzködni, takarózni, fügefa leveleket fűznek össze, ágyék kötőket készítenek maguknak. Hát aki ismeri a fügefa levelet, tudja, hogy olyan karélyos, hogy takar is, meg nem is. Hát a lapú levél jobb lett volna, de jellemző az emberi magatartásra. Rejtőzködnöm nem lehet. Rejtőzködnöm nem lehet. Elmentem a kősziklához, hogy elrejtsen engemet. Vörös Sándor vers. És én azt hiszem, hogy itt nem is a másik ember elől akar rejtőzködni, hanem mint az ősszülők, Ádám és Éva, elbújtak a kert fái közé Isten elől. Ó, szólt a szikla, soha el nem rejtelek. Nem lehet rejtőzködni. Isten elől nem lehet rejtőzködni. Menekülni előle csak ő hozzá lehet. Mert a baj gyökere itt van, az Istentől való elszakadásban. Itt kezdődik a baj. Aki nem empátiás, az nem csak egocentrikus, az előbb-utóbb egoista is, ami azt jelenti, hogy önző. Na most fölmerül a kérdés, hogy vajon maga Isten empátiás-e? Empátiás-e az Isten? És ha igen, én azt honnan tudhatom? A zsidókhoz írt levélből szeretnék idézni egy mondatot, egy fontos mondatot. Isten empátiájáról szól, remélem olvasható hátul is. Azt írja a szerző, mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Tehát azt írja, Isten fia áthatolt az egeken. Ez nem egy fordított stratoszféra repülést jelenti, hanem azt jelenti, hogy a végtelen dimenziójú világból eljött hozzánk térbeli és időbeli korlátok között élő emberekhez, hogy elhiggyük, hogy ismeri és érti a mi problémáinkat és szenvedéseinket. Biztos vagyok benne, hogy Isten megértene minket akkor is, ha nem öltött volna testet, emberi testet Jézus Krisztusban. De számunkra így meggyőző. Átélt mindent, gyakorlatilag mindent, amit egy ember átél, kezdve a csecsemőkor korlátozottságaitól, a felnőttkor szenvedéseiig, nem csak testi szenvedések, hanem barátok, cserbenhagyása, árulás, megtagadás, ellenségeskedés. Nincs olyan emberi probléma, amit ne tudna megérteni. Nos hát, én azt hiszem, hogy így alakul a mi életünk is a másik emberrel kapcsolatban. Hogyan alakulhat? Nézzünk végig most egy kicsi részletesebb vázlatot. Azt hiszem, hogy ezt kénytelen leszek kicsit lefogni, mert göndörödik a fólia. Ja, így, így. Azt hiszem, most van rajta az egész. Mert engem érdekel a másik ember. Érdekel például azért, mert hát esetleg szeretnék házasságot kötni vele, mert most az Ádám Évától örökölt önzés útja merre felé vezet. Kezdődik azzal, hogy abszolút nem vagyok empátiás, mert rávetítem a vágyaimat, mert élt bennem már mondjuk egy csodálatos lány, vagy egy nagyszerű férfi képe, találkozom valakivel, pont olyan. Hát egy csodát olyan. Azt a képet vetítem rá, ami bennem él, és olyannak látom. Ezt nevezik projekciónak. Rávetítem, aztán kiderül, hogy mégsem teljesen olyan, hát akkor kezdem manipulálni őt, hogy megfeleljen az elvárásaimnak. Különösen a hölgyekre jellemző, kaptak egy jó, úgy vélik, egy jó férj nyersanyagot, majd én faragok belőle megfelelő férjet. De azt hiszem, eddig még soha senkinek ez nem sikerült, úgyhogy energia, takarékosság, ha bele se fogunk. Ez nem megy. Hanem meg kellene ismerni, és elfogadni őt. És mi van azután? Nem változott meg, hiába próbálkoztam, hát ezért párbajozunk. Ugye kezdődnek a viták, konfliktusok, hozavonák. Van itt egy leágazás ennek az útnak, az még tragikusabb. Ugye Szabó Lőrinc egy másik versére gondolok, nem olyan kedves, mint a Lóci óriás lesz című, a semmiért egészen. Sajnos nem tudom idézni pontosan. Így kezdődik, hogy rettenetes, elhiszem. De így igaz. Ha szeretsz, életed legyen öngyilkosság, vagy majdnem az. Igen, ha szeretsz, akkor nem tűröm, hogy a magadé légy. Akkor teljesen az enyém. Mint lámpa, ha lecsavarom, ne élj, hogyha nem akarom. Ez is ott van benne. A költő őszinte, legalábbis Szabó Lőrinc ebben a versben. Így gondolja, így érzi. Na de mi lesz ebből a kapcsolatban? Együttműködünk, ha teljesen hozzám idomulsz, ha nem, akkor vége. Akkor nem lehet folytatni. De van egy másik lehetőség, egy másik út, nem könnyű út, a másik út a keskeny út, a Biblia így nevezi, sokkal szűkebb, sokkal kevesebben járnak rajta, meg se találják, maga Jézus mondja, kevesen vannak, akik megtalálják azt, a kitartó szeretet útja, és itt a kitartó jelzőn hangsúly van, bibliai mondat ez is, a szeretet pedig legyen kitartó bennetek, Péter apostol írja. Az első lépés az, hogy igyekszem megismerni és megérteni őt. Megismerni és megérteni őt. Hát ez az empátia. Következő lépés, hogy elfogadom őt a maga valóságában. Azzal együtt, hogy vannak olyan kellemetlen szokásai, amik csak a házasságban derültek ki, igyekszem elfogadni azzal együtt, hogy furcsa rokonai vannak. Igyekszem elfogadni őt azzal, hogy este nem akar lefeküdni, reggel nem akar fölkelni, vagy hogy zörög a nejlon zacskókkal, amikor én aludni szeretnék. Sok minden van. Vagy hogy a zokniát kénytelen a levetettet a szennyes tartóba tenni, ott focizik vele a padlón, és évek alatt sem képes megtanulni ilyen egyszerű dolgokat. És nem tudom, hogy most fogat, mert amikor kijön a fürdőszobából, a tükör teli van fehér pöttyök. Na most, hogy lehet ehhez alkalmazkodni? Hogy lehet ezzel együtt elfogadni? Én azt gondolom, hogy a felsoroltakon kívül még nagyon-nagyon sok lehetőség van, és ki tudna sorolni még néhányat, kivéve az egészen zsenge fiatalokat. Tehát elfogadom őt a maga valóságában, és ennek lehet a gyümölcse a szeretet, az egység és az együttműködés. Sehol nem írja a Szentírás azt, hogy könnyű út a keskeny út. Nem könnyű út, de ugyanezt az utat Isten fia megtette, kivéve a bűnt, hozzátehetném, kivéve a házasságot, de ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy azt is ismeri nagyon jól. Hát néhány egyszerű ábrával még hadd lépjünk közelebb a mai témánkhoz. Ugye a projekcióról beszéltem az előbb, kivetítés. Ugyanezt a jelenséget fogalmazhatnám úgy is, hogy egy szemüvegen átnézem a másikat. Ugye, amikor megismerkedtünk, volt egy rózsaszín szemüvegem, akkor rögtön láttam, hogy ő a Csitke Rózsika, aztán valahol elveszett az a szemüveg, honnan-honnan nem került egy sötét, de tudhatom azt, hogy ez is torzítja a valóságot, tehát ő nem olyan rossz, mint ami ennek a sötét szemüveg mutatja, hanem a tisztán látás titkát mutatja ez az ábra. Magyarul lefordítva azt jelenti, hogy Isten szeretetén átnézem a páromat. Isten szeretetén át, ami leginkább abban nyilvánult meg, hogy elküldte Jézus Krisztust, aki meghalt, értem az én bűneim miatt, és az én üdvösségem érdekében. Isten szeretetén átnézem, és akkor képes leszek szeretni őt, hiszen Isten is szereti őt. Na most hadd mutassak egy másik ábrasort, ez pedig arról szól, hogy mi történik, amikor ellenségeskedünk egymással. Hát nézzük először ezt a felső ábrát. A és B ellenségeskednek egymással. Ezek a nyilak ugye azt ábrázolják, hogy éppen összecsapnak, itt mintha szikrázna, ahol a két nyíl hegye találkozik. Hogyan lehet elindulni a megoldás felé? Most nem praktikus konfliktus kezelési módszereket mondok, odakint az asztalon van egy kis könyvecske, az a címe, hogy házassági karambolok. Én is olvastam, úgyhogy jó könyv, azt ajánlom hozzá. Hanem a következő ábra az empátiáról beszél. Azt mondja el, hogy B megérti át. Ugye ez a nyíl, mint egy átkarója át, onnan nézi a problémát, tehát akkor már két nyílhegy irányul felém. Nehéz elviselni. De akkor ki tudom mondani, mert megértettem a másikat. Valóban nehéz lehetett neked. Én nem gondoltam, hogy ennyi szenvedést okoztam. Nem vettem észre. Hát persze, hogy az a baj, hogy figyelmetlen voltam. Meg tudsz nekem bocsátani? És akkor elindulhat egy párbeszéd. De van még egy ábra, egy figyelmeztető ábra. Nem elég kimondani azt, hogy én vagyok a hibás, és bocsáss meg. Ha ezt a mondatot nem előzte meg a másik megértése. Tehát empátia nélkül nem hatékony. Ugye az ember olyan nagyon könnyen kimondja, már csak azért is, hogy megnyugodjon a másik, nekiabáljon már, hogy bocsáss meg, én vagyok az oka. Nem. Ilyen olcsón nem lehet megúszni. Ára van, mégpedig az, hogy meg kell értenem a másikat, onnan kell nézni a problémát, ahol ő van. Igen, oda menni, oda leszállni, onnan elkezdeni, az a kiinduló pont, és akkor van remény rá, hogy megérkezünk egymáshoz. Az elmúlt alkalommal nem találtam cédulát a kérdésdobozban. Most lehet beletenni, ugyanakkor megígérhetem, hogy csak két hét múlva fogok válaszolni a dobozba bedobott kérdésekre, de azért lehet. Na most kivételesen inkább időben befejeztem, mint ahogy szoktam. Úgyhogy hadd kérdezzem meg, hogy most itt a nagy nyilvánosság előtt hajlandó-e valaki kérdést föltenni? Ha valakit zavar az, hogy a többiek észreveszik, hogy milyen problémája van, akkor kérdezheti úgy is, hogy van egy ismerősöm, akinek az a problémája. Hát nyilván akkor senki nem fog arra gondolni, hogy a te problémád. Mert van-e valakinek ilyen ismerőse? Hát úgy látom, nagy hirtelen nincsen. Hát akkor itt most abba hagyjuk. Egy hét múlva, ahogy jeleztem, nagyon érdekes előadás lesz. Két hét múlva, meg három hét múlva lesz még előadás, és akkor véget ér ez a sorozat. Isten velünk, viszontlátásra!